A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Regős Gábor, a 150 gazdaságkutató vezető elemzője, akiben bele folytattam a szót a műsor első részének a végén. Tehát maradunk a magyar állam által kibocsátott eurókötvénynél, zöldkötvénynél, amely picikét felülírta a korábbi iskolát, miszerint a magyar adósság, az volt a definíció, hogyha lehet, akkor forint alapon adósodjunk el. Ez ugye egy másfajta szemléletet feltételez. Akkor, amikor egyébként mind a két kötvényt kibocsátották, viszonylag jó hozammal ment el, ha jó visszaemlékszünk erre a nem túl régi időszakra.
Így van. Talán itt egy kicsit az ijegység is szerepet játszhatott. Tehát, hogy abban a helyzetben, amikor ezek a kötvények kibocsátásra kerültek, ugye, talán itt inkább én a devizakötvényt hoznám ide, ugye a zöld kötvény az egy kicsit más történet, ugye az azért jobban igényel egyfajta előkészítést, hogy megdolgozzák a piacot, hogy miről is van itt szó, akkor azért egy sokkal bizonytalanabb helyzetben voltunk, mint most. Nem tudtuk még, hogy meddig áll le a gazdaság, nem tudtuk még, hogy érkeznek bevételek a költségvetésbe, vagy nem. Hát pont ez a bizonytalanság is okozta azt, hogy akkor legyen biztos a finanszírozás, biztosítsuk így a forrásbevonást, aztán majd meglátjuk, majd lesz valami. Ugye ez volt az az időszak, amikor a háztartások is egy kicsit óvatosabbá váltak, nem vették az államkötvényeket, nem vették akkora mennyiségben, ugye, mint az előző hónapokban, azért valamennyit vettek. Nem azért, mert nem tudtak volna venni. Úgy döntöttek, hogy kivárnak, mi lesz itt, lesz-e még munkám? Tudok-e költeni? Vagy hát abbra is gondolhatunk, hogy ugye, aki nem online intézi ezeket a tranzakcióit, az úgy döntött, hogy amikor kijárási korlátozás van, esetleg nem menne be a bankba, nem menne be a postahivatalba.
Ezen a korszakon már úgy tűnik minden jel szerint egyébként túl vagyunk, de maradván továbbra is a témánál, adósságrátot tekintetében mi az, ami úgy nagyjából borítékolható a műsor első részében, csak a költségvetési hiányról beszéltünk, a kettő ugye szorosan összefügg.
Így van, hát 70% fölé fogunk menni, ez teljesen biztos, illetve hát most már ugye a legfrissebb adatok szerint ott is vagyunk 71,9%-nál. Akár mehetünk e fölé is, tehát 75 körül nyilván nagy ráhagyással mondanék, hogyha most egy számot kellene mondani. De hát persze itt is sok bizonytalansági tényező van, tehát egészen odáig, hogy a brüsszeli források hogy érkeznek be, mennyire lesz költekező az állam, nagyon sok a kérdés, nagyon sok a bizonytalansági tényező, meg persze a GDP értéke is, ugye ebben.
Hát ilyen számnál már azért a következő esztendőben nagy ugrás kell produkálni, hogy nagyjából silabizáljuk magunkat, nem? Mint 2021-es GDP növekedés tekintetében.
Ugye 2021-ben azért lesz egy természetes felpattanás. Ugye, ha belegondolunk, az a másfél hónap, két hónap, ami most az idei évből sok ágazatban kimaradt, az jövőre reményeink szerint nem fog kimaradni, tehát már ez maga viszi fölfelé a gazdaságot. Reményeink szerint normál esetben is lenne valami fejlődés, tehát azért számítunk jövőre egy növekedésre. De a kérdés az lesz, hogy a költségvetési hiány mennyire sikerül visszaterelni erre a 3%-os küszöbb értékre, vagy az alá. Nyilván én mindig egy kicsit itt konzervatívabb vagyok ebben a kérdésben, és mindig azért azt próbálom mondani, hogy azért jó az, hogy alacsony a mi hiányunk, de persze nem egy ilyen helyzetben kell a költségvetési szigorhoz le inkább ragaszkodni, amilyenben most vagyunk.
Beszéltünk a műsor első részében a kamatról. Mennyire tűnik kamat függőnek a magyar gazdaság, ha megnézzük ezeket a hónapokat, amelyek mögöttünk vannak? Vagy úgy összességében egyébként?
Tehát, hogy mennyire reagálunk a kamatra? Hát ez egy érdekes kérdés. Ugye van egy NHP programunk, egy növekedési hitelprogramja a Magyar Nemzeti Banknak. Csökken az alapkamat. Mi történik ennek a NHP hiteleknek a kamatával? Semmi. Nem reagálunk rá. Mi történik az állampapírok kamatával? Legalábbis a lakossági állampapírokéval semmi. Ugye azt fix kamat, illetve meghatározott kamat mellett bocsátja ki az államadósságkezelő. Vannak persze olyan kamatok, amikre hat a jegybanki kamatcsökkentés, ilyenek a bankközi kamatok, és ilyenek az állampapír kamatok, tehát amiket az intézményi befektetőknek értékesítenek. Tehát azért van is szerepe, de nem is olyan nagy a szerepe.
Maradva még egyébként a Magyar Nemzeti Bank házatáján a növekedési hitelprogram hajrától mit lehet várni, és hát akkor idehoznám ezt a témakört is, hogy láthatóan azért sok állami pénz mozdul meg, akár hogyha megnézzük a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy a különböző lágódásokon keresztül nézzük a hitelgarantikát, vagy éppen az Eximet, és hát itt van a jegybanki löket is, tehát azért most lehet dúskálni, nem, hitelek tekintetében?
Eddig is lehetett. Eddig ez talán kevésbé volt izgalmas, azért is lehetett kevésbé izgalmas, mert nem egyik napról a másikra kellett a hitel. Nem arról volt szó, hogy akkor most beüt a krach, és akkor most nem jönnek a bevételek két hónapig, tehát valamit kezdeni kell a céggel. Inkább arról lehetett szó legtöbb esetben, hogy volt egy normális üzlet, mert vagy azt kellett hitellel fedezni, vagy valamilyen beruházást kellett hitellel fedezni. Nyilván itt kivételek lehetnek, meg most nem arról beszélek, amikor még a deviza hiteleket kellett kiváltani, vagy valamit azzal kezdeni.
Jó, de hát mondjuk az átlagos halandó csak azt látja meg az átlagos vállalkozó, hogy röpködnek az 1000 milliárdok a kormányzati bejelentések apropóján.
Hát azt pont nem látja, mert ugye mi, mint átlagos halandók, föl se tudjuk fogni, mi az az 1000 milliárd, ami ott röpköd. Tehát sokkal inkább most arról van szó, hogy ugye az NHP-nak azért többfajta célja lehet. Lehet egy ilyen válság menekítő célja, hogy túlélni azokat a hónapokat, amik nehezebbek. Lehet egy beruházás segítő célja, ez nyilván eddig is volt, és valóban lehet egy ilyen krízis célja, tehát hogy túljutni, túlélni, esetleg más forrásokat kiváltani, amelyek drágábbak voltak.
A mostani szituációban egyébként ugye alapvetően a magyar gazdaság azért bankorientált, tehát azért van egy korlátos része is annak, hogy bankokon keresztüli hitelezés cégek irányába nem, vagy pedig egyébként most nagyobb a teríték.
Hát ugye pont, hogy az NHP is arról szól, hogy a bank kap forrást az MNB-től, és azt hitelezi tovább. Tehát a bank tud hitelezni, hogyha van forrás. Ami itt a kérdés, hogy akar-e hitelezni, meg persze a cég akar-e hitelt fölvenni, tehát hogy milyen a cégek kockázati megítélése. Ebben segíthet, hogyha mellé kerül valamilyen hitelgarancia, de hát természetesen a bank akkor fog azért hitelt adni, hogyha jó reményt lát annak a visszafizetésére.
Ha a gazdasági szereplőket nézzük, milyen most az üzleti hangulat Magyarországon? Néhány index azért megjelent, és van egy-két most már pozitívba forduló tartomány is.
Ugye alapvetően el lehet mondani, hogy azért kedvezőbb, mint áprilisban volt, de messze nem olyan kedvező, mint a vírushelyzet előtt volt. De hát persze a vírushelyzet előtt egy 5%-os növekedési környezetről beszéltünk, tehát attól még persze messze vagyunk.
Meddig tudja kibírni a magyar gazdaság azt egyébként tulajdonképpen, hogy az exportpiacaink is ugye hosszú időre beszakadtak, nagyon most sem muzsikálnak, hát nagyon büszkék voltunk mi magyarok arra, hogy 100 milliárd eurót átlépte a exportvolumenünk, tavaly ugye már a 109 milliárdot is, azért ez egy jelentős tétel a magyar gazdaság szempontjából.
Így van természetesen, tehát itt azért nem úgy kell elképzelni ezt, hogy 0 és 100, jó persze az április-május időszakban lehetett ilyen, hanem így a kettő között mozgunk valahol.
Hát de nem mindegy, azért 50 vagy 100 milliárd.
Így van. Tehát alatta. Ugye említettem a júniusi ipart, hogy ez már nem volt annyira rossz, bár óvatosan kell bevonni belőle következtetést. De hát tény, hogy az export a magyar gazdaság nagyon rá van szorulva, akkor tud a magyar gazdaság működni, hogyha az export működik.
Szóboztuk ugyan már az uniós mentőcsomagot, de hát az Európai Központi Bank politikája kapcsán és hát a 7 éves keretköltségvetés nagy számai kapcsán továbbra is, meg hát a fő piacaink kapcsán továbbra is fontos. Mikor tudnak ők felállni a padlón, hogyha megnézzük ugye a második negyedéves számot, azért ott is mindenki a padló alatt volt.
Az Európai Unióban. Így van, hát
ugye. És az eurozónában tulajdonképpen, amit a legfontosabb.
Emlegettem is ezeket a második negyedéves számokat, és talán le is vonható az a következtetés, hogy a nagy gazdaságokat, mintha valamilyen érthetetlen módon jobban érintette volna ez a válsághelyzet. Olaszokat, spanyolokat talán még értjük is.
Franciákat nem.
Franciákat egy fokkal kevésbé, így van. Ugye az olaszoknál, spanyoloknál a turizmus is meghatározó, meg azért a vírushelyzet is elég meghatározó volt, tehát ott nem vészelték át azért annyira viszonylag kedvező, mint nálunk, most itt nem a gazdasági dolgokra vonatkoztatva. De hogyha egy unión félig kívüli tagországot említhetünk, ugye az Egyesült Királyságban is egy több mint 20%-os zuhanás volt. Meglátjuk majd itt a részletes adatokat, hogy ezt mi okozta, mi nem okozta, nagyon érdekes lesz ezt kielemezni. De hát valóban ahhoz, hogy a magyar gazdaság teljesen helyre tudjon állni, az kell, hogy ezek az országok is helyre álljanak.
Nagyon gazdag országokról beszélünk, tehát emléletileg ugye bőven van svung a háttérben.
Van svung a háttérben, de hát ne felejtsük el, hogy egy magasabb bázisról is indulnak, tehát a magasabb értékhez képest történt ez a jelentős zuhanás, meglátjuk, hogy tudnak visszakapaszkodni, nyilván ott is elindult már ez a visszakapaszkodás, tehát ott is túl vannak már vélhetően a mélyponton. Ugye a német iparból például egész jó rendelésállományról érkeztek adatok az elmúlt időszakban.
Nézd, hát maradva picit az Európai Központi Banknál meg a Fednél, mire kell figyelnünk egyébként nekünk, milyen kamatpolitikára, hogy csak a Európai Központi Bankra, vagy azért a Fed döntései is fontosak most már úgy globális szinten is?
Magyarországnak nyilván elsősorban a EKB döntései azok, amelyek fontosak, de a Fedet is érdemes persze figyelni. Ami a magyar monetáris politikát, vagy a magyar kamatszintet, magyar árfolyam szintet elsődlegesen befolyásolja, az természetesen az EKB. Puskapor az egyik helyen sincs sok, tehát jelentős kamatvágás volt ott, ahol lehetett. Ugye az EKB nem nagyon tudott kamatot vágni, mert ott is nagyon laza volt a monetáris politika.
Hát gyakorlatilag nulla volt
nulla
a kamat.
Nulla volt a kamat, és most is annyi. Az EKB azért tudott kamatot vágni. Rövid távon nem gondolom, hogy további kamatpolitikai lépés lenne, tehát a kamat mondjuk azt, hogy az idejében nem fog változni ez a tippem, de hogyha szükséges lesz, akkor nem konvencionális lazítás, szigorítás, bármi lehet.
Egyébként az Európai Központi Bank állampapír vásárlási programjával, hogy mi a helyzet, hiszen köztudomású, hogy Németországban született egy kedvezőtlen ítélet, ugye a Német Alkotmánybíróság, hogy kvázi elmeszelte ezt a direkt állampapírvásárlást, mint pénzpumpát.
Ugye ez egy 2015-ös programra vonatkozott ez az ítélet, tehát így 2020-ban erre azt tudom mondani, hogy jó, hogy eszünkbe jut. Tehát nem gondolom, hogy ennek most olyan nagy jelentősége lesz. Ebben nyilván lehet egy ilyen kis erőfitoktatás, németek is szeretnék megmondani, hogy ki mit csinálhat és ki mit nem dolog. Nem hiszem, hogy a mostani helyzetben megint ezen elkezdenénk problémázni, hogy mit lehet és mit nem. Hát ha valakinek nem tetszik, akkor lehet, hogy megint lesz egy jogászkodás egy év múlva.
Személy szerint hogy látja a pénzpumpát, akár például állampapírvásárlás kapcsán? Európai Uniós, mondjuk Magyarország esetében, és ugye Magyarországon is köztudomás, hogy a jegybank a másodlagos állampapírpiacon vásárolhat.
Igen, ugye vásárolt is, aztán leállt, aztán most hosszú futamidőn megint csak elkezdett vásárolni. Itt ugye a mögöttes okokat és személyi okokat, azt mindenkinek talán a fantáziájára bízhatjuk. Itt egy kérdés van, amit a 2008-as válság óta nem sikerült megválaszolni. Rendben van, hogy beindul a pénzpumpa, rendben van, hogy belemegy a pénz a gazdaságba, de hogy fog ez onnan kijönni? Tehát ugye még gyakorlatilag a 2008-ban bepumpált pénzek sem jöttek ki a gazdaságból, és hogyha belepumpáljuk a pénzeket, annak azért lesz hatása. Nem feltétlenül rá gazdasági hatása, reméljük, hogy az is, de ugye ez előbb-utóbb az eszközárakban azért megjelenik.
De talán ez mondjuk ebben a szituációban még inkább elfogadhatóbb, mint hogyha mondjuk a költségvetési hiány nő 8-9-10%-ra, nem?
Igen, bár ugye a kettő nem zárja ki egymást, tehát nem jelenti azt, hogy a költségvetés
hát attól függ, ugye, hogy a jegybank mérlegében ez hogyan mutatkozik nagyjából?
Hát ez államadósság, tehát ez azt nem befolyásolja, ez csak a finanszírozást segíti, vagy oldja meg.
Na hát, ha már szóba került a Fed, akkor nézzük Amerikát, hát elképesztő mi van ott, most túl azon egyébként, hogy a koronavírus áldozatainak száma ott a legnagyobb a világon, de az Egyesült Államok, mint a világ legfontosabb geopolitikai és gazdasági része teljesen kihatja a táblára, hogy csőd van, nagyon nehezen tudnak visszajönni, és ráadásul ugye elnökválasztás is lesz, tehát mind a baj nem jár egyedül, ahogy szokták mondani. Ránk ez milyen hatással van?
Én még nem temetném az Egyesült Államokat, tehát ott a második negyedéves visszaesés azért kisebb volt, mint nálunk vagy az Európai Unióban, tehát ott 10% alatt maradt, tehát ennyire nem rossz az adat, de kétségkívül, hogy a helyzet ott sem könnyű, és valóban itt még az elnökválasztás is színesítheti a dolgot, hogy akár az addig érvényes kampányidőszakot, akár az azutáni időszakot tekintve, lesz-e váltás, nem lesz váltás. Ugye eddig is jellemző volt, hogy azért politikai cselekvéseknek, vagy politikai motivációi cselekvéseknek volt gazdasági hatása, ilyen lehet például a Kínával folytatott hát vámháború, vagy gazdasági háború. Itt megint lehetnek lépések attól függően, hogy ez politikailag hoz, vagy visszavazókat.
Ha most egyébként novembert írnánk, ön hogyan van a mérleget Donald Trump politikájáról? Sikeres volt?
Bizonyos értelemben sikeres volt, persze, de hát ugye a mérleget nem én vonom majd, hanem a választók, de hát azért látszik, hogy Kínával küzdött, és Kínával azért valamennyire sikerült is eredményeket elérnie. Persze itt nem beszélhetünk arról, hogy ő nyert, és mindenki más vesztett, de azért azt se felejtsük el, hogy ezzel a Kínával vívott harcnak, ennek volt azért egy gazdasági motivációja is. Ugye ez a gazdasági motiváció pedig a jelentős fizetési mérleg hiány, amit az Egyesült Államok felhalmozott, most itt a technológiai transferekről és hasonlókról nem is beszélve. Ugye ez a fizetési mérleg hiány nem egy új dolog volt. Tehát ezt csúnyán mondva előtte megpróbáltak statisztikai módszerekkel kezelni, magyarán ugye bevezettek ilyen trading value edit, tehát ilyen hozzáadott értékalapú kereskedelmi mutatószámokat, amik nem olyan csúnyák már az Egyesült Államok számára, de hát Trump egy kicsit ilyen jobban visszatért a valósághoz, és meg akarta oldani ezt a problémát valahogy, meglátjuk, hogy ez hosszú távon mennyire sikerült, vagy mennyire nem, nem biztos, hogy ebben az idei év lesz a mérvadó, ugye a vírusválság miatt.
A fehér orosz fejleményekkel van tele minden, mennyire hathat ki ez a nemzetközi pénz- és tőkepiacokra, vagy van-e valami, vagy lesz-e valami hatása a globális folyamatokra nézve, ha gazdasági oldalról nézzük?
Hát nem emlékszek rá, hogy a fehér Oroszország legfontosabb külkereskedelmi partnereink között szerepelne. Tehát azért én nyilván a békét szeretem, tehát reménykedem, hogy azért megoldódik ott a helyzet rövid távon, de nem is segít a magyar gazdaságnak persze, de nem gondolom azt, hogy most ez akkora katasztrófa lenne nekünk gazdasági szempontból. Tehát persze nem jó, hogyha konfliktus van, oldják meg minél előbb, legyen nyugalom, legyen béke, de nem ezen fog múlni az idei gazdasági növekedés.
Más téma, de ide tartozik még, ugye múlt hét fejleménye volt ugyancsak a hitelminősítőknek a döntése, hát tulajdonképpen megerősítettek bennünket abban a kategóriában, amiben vagyunk. Osztoroz ebben a szituációban valamit?
Nem mondanám, hogy nagyon számít. Ugye azért gyakorlatilag lehetett volna itt egy rosszabb kimenetel, tehát amikor azt látjuk, hogy a GDP esik, amikor azt látjuk, hogy a hiány nő, azt látjuk, hogy az államadósság nő, akkor azért egy hitelminősítő adhatott volna negatív kilátást, vagy leminősíthetett volna. Persze a hitelminősítő tudja, hogy ez miért van. Nem azért van, mert a kormányzat felelőtlenné vált és elkezdett költekezni ész nélkül, tudja, hogy vírushelyzet van. És a másik oldalról, hogyha egy ilyen negatív lépést tett volna, annak lett volna egy rossz üzenet. A mostani helyzetben azért minden kormányzat igyekszik valahogy beavatkozni, igyekszik valahogy segíteni. Egy ilyen hitelminősítői döntés, ami akár történhetett volna is, valahogy ez ellen a gazdaságpolitika ellen lett volna. Tehát ez ellen a úgynevezett kontraciklikus gazdaságpolitika ellen, tehát hogy amikor baj van, akkor a kormányzat segítsen, és ennek nem lett volna jó üzenete most.
Van még hátra pár percünk, idehoznék egy régi témát, amely hosszú időn keresztül a középpontban volt, mostanában, mint a picéket kevesebbet beszélnek róla, ez pedig a magyarországi versenyképesség. A versenyképességi indexeket közzétevő cégeknek a listáin Magyarország nem tud előre jutni, és az egyiket a koronavírus okozta a gazdasági sok előtti állapot. Mi állhat a háttérben, hiszen ez egy fontos célkitűzés volt a magyar kormány részéről, hogy javítsunk a versenyképességen.
Így van, valamit talán sikerül előrelépni, de hát azért messze nem eleget. Bőven van tennivaló. Ezekkel a versenyképességi rangsorokkal mindig lehet is vitatkozni, de nem is mindig érdemes. Tehát van, ami olyan, annyira szubjektív szempont benne, hogy azt lehet vitatni, és nem biztos, hogy a szerint kell cselekedni, hogy ők ott mit mondanak. De azért vannak olyan szempontok is, amelyet viszont érdemes figyelembe venni. Ugye itt azért azt gondolom, hogy gyakran lehet hallgatni a józan paraszti eszünkre is. Mi kell ahhoz, hogy egy vállalkozás jól működjön? Kell jól képzett munkaerő, oktatás, kell infrastruktúra, ebben azért általában jók szoktunk lenni, beleértve a digitális infrastruktúrát is. Kell adózási környezet. Ugye adókat lehet csökkenteni, és csökkentek is az elmúlt években, de hát egy magas adószintről nem fogunk átállni egy alacsony adószintre egyik napról a másikra, hiszen azért párszor ebben a műsorban már említettem a költségvetési korlátokat. Mi kellhet még? Kellhet üzleti környezet. Egyszerű legyen az adminisztráció. Ez az, amiben talán leginkább tudnánk előrelépni, és mindig elhangzik, hogy majd persze most fogunk, aztán vagy fogunk, vagy nem. Nem biztos, hogy az idejében ez az, amivel legtöbb energia lesz foglalkozni, tehát most azért ez inkább egy ilyen kármentős év.
Van még hátra egy percünk, bejöhet az a képlet, hogy kanyarban tud előzni a magyar gazdaság, mert válságálló?
Csak ki ne sodrodjon, ugye, hogyha én Forma 1-es hasonlattal élünk. Hát
viszont jó a bázisunk, tehát azt azért el kell ismerni, hogy az elmúlt két évben magas volt a gazdasági növekedés.
Az elmúlt két évben igen, mert akkor nem volt kanyar. Azért a második negyedéves adatok nem ezt az előzést mutatják, Tehát inkább azt mutatják, hogy itt az Európai Unió, hogyha egy autónak tekintjük, akkor egy picit előzzük, hogyha több autónak tekintjük, akkor van, aki elhúz mellettünk, meg van, akit mi előzünk, de hát persze ez inkább képletes, hiszen a távolságok ennél nagyobbak. Való igaz azonban, hogy a lehetőségeket ki kell használni, tehát törekedni kell arra, hogy hosszú távon mi az, amiben profitálni tudunk, mi az, amiben nem szabad lemaradni, de tehát azért a nem egy könnyű év az idei.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége Regős Gábor, a századvég gazdaságkutató vezető elemzője volt. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.